Hálásak vagyunk az Úrnak az ő drága és szent igéért. Senki sem tudja felmérni, hogy milyen felelősséggel jár az ige hirdetése. Még a legközelebbi barátok és testvérek sem tudják igazában felmérni, mit jelent az, hogy azon a napon Isten előtt kell számot adni arról, amit hirdettünk. Mégis megvan az a bizonyosságunk, ahogyan Branham testvér mondhatta akkor, vagy ahogyan sok visszhangból elhangzott hozzá intézően, ezen megpihenünk. Tudnélink elmondhatta, hogy pontosan ugyanazt hirdettem, amit Pál apostol is hirdetett. Isten üzenete nem más, mint ami már a Bibliában is benne van. Most azonban Isten szelleme által újból kinyilatkoztatott, és a gyertyatartóra lett állítva. Hálás vagyok Zeke testvérnek, és remélem, hogy azt juttatta kifejezésre, amit sokan gondolunk és érzünk. Ha nem így lenne, szívesen otthon maradnék. Elég gyakran mondtam már az Úrnak, hogy többet prédikáltam már is, mint sokan mások, és szeretném letenni a szellem kardját, de előtte szeretnék bizonyosságot szerezni arról, hogy Isten elhívott, kirendelt, elküldött és megbízott valakit. Amennyiben ma tudomást szereznék felőle, holnap már a hallgató közönség között ülnék. De ha csak olyan emberekről van szó, akiket sok éven át nem lehetett sem látni, sem hallani, és aztán hirtelen kihasználnak egy helyzetet maguknak, és kihasználják Branham testvért, vagy az ige üzenetet, akkor ez tényleg nem különbözik attól, mint Kóra és Dátán és sok mások is tettek. Nekem legalább 2-3 alkalommal volt alkalmam elmenni az időből az örökkévalóságba. Az egyik az volt, amikor Indiába készültem utazni, és lefoglaltam a repülőjegyet Bombayből Madrasba, és az Úr hangosan azt mondta hozzám intézően, mondj le a járatról. Minden elő volt készítve, a helyiségeket kibérelték és köszírítették, de az én hazaköltözésem ideje még nem érkezett volt el. Amint tudjátok, a gép, amivel repülnöm kellett volna, és amivel repültem volna, ha nem jött volna a felszólítás az Úr részéről, hogy mondj le a járatról, 96 utassal a felszálláskor lángba borult, és egy utas sem úszta meg élve. A második, amely legalább olyan kilátástalan volt, a helyzet a maláriával volt, amikor emberileg egyáltalán nem volt remény, de Isten mindent rendbe hozott. És természetesen ez számomra most meglepő, de szívesen gondolok vissza olyan élményekre, amikor Isten láthatóan és kézzel foghatóan az ő kezét tartotta egy ember felett. És így hálás vagyok, hogy itt lehetek, hogy hirdessem az ő drága és szent szavát. Isten mindvégig megtartja az öveit az ő ígéjének keretei között. Az értelmezésekben mindazok belegabajodnak, akik elfordulnak Isten szavától, és ettől Isten mentsen meg bennünket. Tudjuk, hogy az első értelmezés az Édenkertben mit hozott magával, nevezetesen az Istentől való elszakadást és a halált. És ugyanezt fogja magával hozni az utolsó emberi értelmezés is. És felülről lefele bibliai mondásokkal, valamint Branham testvértől származó idézetekkel lehet díszítve, jobbról és balról semmit nem fog használni. Az ige hirdetésnek az összességében meg kell egyeznie. Nem csak egy szó, hanem az egész teljességében. Legyen, hogy Isten megáldjon bennünket a mai napon. Ugyanakkor szomorúak is vagyunk afelől, ha halljuk, hogy olyan emberek, akik évekig hallották az igaz ígét, aztán mégis elfordulnak, vagy hátat fordítanak. Ez egy olyan bánat, amelyet alig lehet elviselni. De végeredményben mindent Istenre kell bíznunk, és tudnunk kell, hogy ő majd véghez viszi, és a véget biztosan megkoronázza. Szeretnék felolvasni két ígeverset az imádkozás előtt. Az első ígeverset az Apostolok cselekedetei első fejezetéből, Apostolok cselekedete első fejezetéből, a negyedik versétől. Talán kérhetném, hogy álljunk fel ennél fogva. Apostolok cselekedetei első fejezet a negyedik verstől az ötödikig. Amikor így együtt volt velük, megparancsolta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várják ki ott az Atya ígéretének a beteljesedését, amelyet ti, így hangzottak az ő szavai, tőlem már hallottatok. Mert János ugyan vízzel keresztelt, ti pedig Szent Szellemmel fogtok megkeresztelkedni, mégpedig nem sokkal eme napok után. A második íge a Zakariás prófétából, a tizedik fejezetből. Zakariás 10, tizedik fejezet, első vers. Kérjetek esőt az Úrtól, a késői, a tavaszi eső, és a korai, az ősi eső idején. Az Úr az, aki viharfelhőket teremt, és ő adja a záporesőt minden mezei növény növekedésére. Hadd imádkozzunk! Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked a te drága és szent szavadat. Köszönjük neked, hogy joggal szólíthatunk téged, és nevezhetünk téged Atyánknak. Atyám, szenteltessék meg a te nevet, legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod, jöjjön el minden hatalmával. Hűséges Isten, nagyon különleges módon terjesztjük eléd ezt az összejövetelt. Köszönetet mondunk neked az Atya ígéretéért is, amelyet Isten minden gyermekének megígért. Mindenható Isten, te, aki szóltál, te vagy az, aki munkálkodtál is, te, aki ígéreteket adtál, te voltál az, aki teljesítetted is azokat. Hűséges Istenem, ma az idők végére érkeztünk a késő eső idejében. Ó Istenem, úgy, ahogyan a kezdetben kiárasztottad szellemedet minden hústestre, úgy áraszt ki most is a te szellemedet minden hústestre. És különösen Isten minden igaz fiára és leányára. Mert sokakra ki lett ontva a te szent szellemed, de elutasítják a te ígédet, és nem hallgatják meg maguknak azt, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. Hűséges Istenem, mindemez űrzavar közepete, te elkülönítettél magadnak egy vérrel megváltott, elhivatott sokaságot, akiket az ége és a szellem hozott létre. Uram, köszönöm neked ezt. Együtt kérünk most a te áldásodért. Megemlékezünk a beteg testvéreinkért való két közben járásról is, és imádkozunk érte, értük. Azt is köszönjük neked, hogy Schumacher testvér ma ismét itt lehet. Köszönetet mondunk neked minden egyes személyért, akit megérintettél. Uram, nyilatkoztasd ki magad ma, mint az, aki vagy, és voltál, és leszel. Mint az, aki szellemmel és tűzzel keresztel. Mint a megváltó, gyógyító, munkálkodó, áldó, feltámadott és hamarosan visszatérő Urunk. Szándékosan bízzuk magunkat a te véred oltalmára, és tudatosan a te szent szellemed irányítására. Szeretett Uram, ha lennének ma itt olyan emberek, akik először vannak itt, szólj különleges módon a szívükhöz. Együtt köszönetet mondunk neked mindenért, az Úr Jézus szent nevében. Amen. Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy itt lehetünk meghallgatni az ő szavát, és hitet tanúsítani az iránt. Nem csak hallani, hanem szívből hitet tanúsítani. Mindenképpen szükséges a belső egyetértés Isten minden egyes szavához. Nem csak bizonyos némely szavakhoz, amelyeket pillanatnyilag el tudunk hinni, vagy fel tudunk fogni, amelyeket már mindig is ismertünk, vagy tudtunk, hanem feltétlenül szükséges a belső egyetértés, egy igenlés Isten minden egyes szava iránt, hogy a szellem által kinyilatkoztatva lehessen előttünk. Úgy gondolom, ezt mindannyian megerősíthetjük. Ha csak hallottunk volna Branham testvérről, hogy létezik egy ígéret, hogy egy próféta el fog jönni, és hogy Isten tenni fog valamit az Úr visszajövetele előtt, ez azonban csak az első része volt. Ha belsőleg nem mondtunk volna erre, igen lettük volna, ha nem értettünk volna egyet Istennel, ha ellent mondtunk volna Istennek, akkor ugyanazon az úton mentünk volna, mint mindenki más. És szónoklatokat tartottunk volna Istenről, Isten ígéjéről és a Szent Szellemről. És így tovább, és még mindig. És egyáltalán nem tudtuk volna, hogy kicsoda az Isten valójában. Nem tudnánk, mit mond a szellem a gyülekezeteknek, és egyáltalán semmit sem tudnánk Isten összes titkairól. És ilyen értelemben hálás vagyok, hogy Zík testvér néhány szavakban nagyon sok mindent kifejezésre juttatott. Az emberek valóban tarthatnak előadásokat a Szent Szellem általi megszentelődésről, bármilyen bibliai témáról, a végidőkről, a bibliai proféciákról. Bármiről tarthatnak előadásokat sokféle módon. Egész addig, amíg el nem jutnak azon ígéret szavaihoz, amelyeket Isten erre az időre adott az ő népének, és amelyeket erre az időre rendelt el. És hirtelen észreveszitek a különbséget, és ahelyett, hogy az emberek akkor örülnének, hogy Isten intézett hozzá egy ígéret szavát, és be is teljesítette azt, inkább felháborodnak, és azt mondják, hogy végül is van Istenünk, és ez elég nekünk, hogy az üdvösséget elnyerjük. Ezt az érvelést minnyáján mondhatták volna keresztelő Jánosnak is. Tereált semmi szükségünk, nekünk van Istenünk, nekünk vannak Isten tiszteleteink. Isten azonban azt mondta, hogy igenis jönni fog egy útkészítő, hallható lesz egy hang a pusztában, hogy készítsetek útat az Úrnak. Következetesen nem csak szájjal kell vallani, hanem szívből hitet tanúsítani, elhinni és elfogadni tettekben és a megvalósulásában. Minden egyéb csak elmélet marad, és borzalmas csalódáshoz vezet a hitbeli pályafutásunk végén. Remélem, hogy ezek a megjegyzések nem bántottak meg senkit, hanem hasznosak lehetnek számunkra, hogy jobban megértsük, milyen kegyelem az, hogy Istentől ebben az időben a szó legszorosabb értelmében, azaz a Szentírás szerint kegyelmet kaptunk. És Mózes ezt mondta akkor az ő Istenének, aki elhívta és megbízta őt. Ha tehát kegyelmet találtam a te szemeid előtt, hadd ismerjem meg a te útaidat. Amennyiben az emberek kegyelmet találnak Isten előtt, akkor meg fogják ismerni az ő útjait is, és azon járni is fognak. Én is hallottam már elegendő mértékben olyan megjegyzéseket, miszerint az emberek elutasították az Istentől küldött prófétát, és azt mondták, hogy ez már egy másik világkorszak, stb. Ne essünk tévedésbe. Isten azért küldi el szolgáit és prófétáit, hogy kinyilatkoztassák nekünk Isten szavát és az ő akaratát, és akkor semmi másra nincs szükségünk, csak arra, hogy Isten kinyilatkoztatott akaratának eleget tegyünk, teljesítsük azt. Semmi szükségünk akkor arra, hogy valaki átvegye a vezetést, és teljesen más irányba vezessen minket. Csak a Szent Szellem erejére van szükségünk ahhoz, hogy valóban képesek legyünk az Isten által kinyilatkoztatott akaratot cselekedni. Ez minden, amire szükségünk van. De sajnos, amint azt mindnyájan tudjuk, minden más egyéb is egészen más mérték szerint történik, és egy olyan próbatétel van a nyakunkon, amelyben minden áron győztesként kell kikerülnünk, amelyből minden áron győztesként kell kikerülnünk. És éppen az előbb lettem egy ige szavára emlékeztetve, amire ma délután még utalással leszünk. Még soha ezelőtt nem láttam olyan fényben, mint amilyenben most, jó fél órával ezelőtt megláttam. Isten megengedi a megpróbáltatásokat még azokon az embereken is, akik az ő szellemének és az ő ígéjének részeseivé lettek. És amikor ez a két dolog valóság, és az emberek azután hátat fordítanak és a saját útjaikat járják, akkor már lehetetlen, kizárt dolog visszatérni az igazsághoz. Van egy bizonyos határ, amelyet nem szabad átlépjenek azok az emberek, akiknek Isten kinyilatkoztatta magát, akiknek kinyilatkoztatta a szavát, tehát az akaratát, hiszen azokat be akarja illeszteni az ő akaratába, és ezen emberek által akarja, hogy az ő akarata megtörténjen. és ezekhez kell tartozzunk, ezekhez akarunk tartozni, és ez voltaképpen elengedhetetlen arra nézve, hogy megszentelődjünk az igazságban, és az ő szava az igazság, és az is marad. Az Úr visszajöveteleik, semmi szükségem nincs további, vagy új kinyilatkoztatásra semmivelől. Csak Isten kegyelmére van szükségem, hogy megőrizzen az ő ígéjében, hogy részesse lehessek mindannak, amit Isten még meg fog tenni, amikor ez megtörténik. És úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk esetében így van rendjén. Vannak emberek, akiknek mindig nyitva van a fülük valami szenzációra. És ez azt jelenti, hogy nem értették meg Isten ígéjét. Hadd kezdjük el Ézsaiás prófétával, a 42. fejezettel. Hiszen ma ünneplik általában a pünkösdöt, és azt kívánjuk, mi is azt kívánjuk, hogy az Úr hatalmas módon kiáraszthatná az ő szellemét. Figyeljük meg röviden, hogyan és miként munkálkodott Isten szelleme. Ézsaiás 42, az első verstől. Íme, ez az én szolgám, akihez szilárdan ragaszkodok, az én választottam, akiben szívem gyönyörködik. Szellememmel ruháztam fel őt, hogy jogszabályt, az igazságot eljuttassa a nemzetekhez. Ő nem fog kiáltani, sem lármázni, és nem hallatja a hangját az utcákon, nem töri meg a meggörnyedt nádszálat sem, és nem oltja ki a füstölgő mécsest. Hűségesen és megbízhatóan hirdetni fogja az igazságot. Ő maga nem fog elhomályosodni, vagy elfáradni, és nem fog összeroskadni, amíg meg nem szilárdítja a jogszabályt, az igazságot a földön. A tenger országai már is várnak az ő tanítására. Itt elsősorban ez a kijelentés a lényeg. Szellememmel ruháztam fel őt, szellememet helyeztem őre át. Jézus Krisztus, ami Urunk és megváltunk, akiről itt a profécia szól, a szellemtől lett nemzve, vagy a szellem által lett nemzve, és a szellemmel lett betöltve. Nekünk pedig Isten fiai és leányai gyanánt újjá kell születnünk Isten szelleme által, és be kell töltekeznünk Isten szellemével. Abban az időben, ahogy tegnap Salzburgban olvastuk is, és az ottani testvérek is szívből jövő üdvözletüket küldik nektek, abban az időben, amikor a mi Urunk meg lett keresztelve, Isten szelleme leszállt őre át, és megnyugodott rajta. A menny megnyílt. Mindnyáján elolvashatjátok a Máté evangéliumában, de talán együtt kellene elolvasnunk, hogy megértsétek, miről is van szó. A Máté evangéliuma 3. fejezetének 16. verse. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, vagy bemerítkezett, és éppen kijött a vízből, ímé megnyíltak fölötte az egek. És ő, János, látta, hogy az Isten szelleme, mint egy galamb allá ereszkedik, és ő rá száll, vagy ő rajta megnyugszik. Ennyit Isten eme szavából. Az egek megnyíltak. Az Isten trónjához való hozzáférés nyitott lett. Azért már nem kell imádkoznunk, hogy megnyíljon az ég. Az ég megnyílt, nyitva áll, az út szabaddá lett téve a Golgotán keresztül. Jézus Krisztus által mindez bekövetkezett tény és valóság lett. Az Ézsaiás 48-ban olvassuk a 16. verstől. Az Ézsaiás 48, a 16. verstől. Közeledjetek én hozzám, és vegyétek ezt tudomásul. Kezdettől fogva nem titokban beszéltem, nem. Attól kezdve, hogy elkezdődött lezajlani a dolog, folyamatosan jelen voltam. Most azonban elküldött engem az Úr Isten és az ő szellemét. Így szólt az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én, az Úr, a te Istened vagyok az, aki megtanítalak, vagy megtanítottalak téged arra, hogy azt tedd, ami a te üdvösségedre való, aki vezetlek téged arra az útra, amelyen járnod kell. Isten mindig elküldi egyszerre mind a kettőt, az ígét és a szellemét. Az ő ígéje szükségszerűen meglévő kell legyen, hogy a szellem az ígén keresztül ki tudja munkálni azt, ami az ígében kijelentésre került. Isten szelleme a mélység felett lebegett, nem tudjuk mennyi ideig. De abban a pillanatban, amikor Isten kimondta, kijelentette, amit létre akart hozni, megtörtént. Az Isten szelleme bármennyi ideig lehet egy ember fölött, létrejönni csak akkor fog valami, ha az Isten ígéje elhangzik. Akkor lesz képes az Isten szellemi, isteni valósággá tenni az ígét. Máskülönben Isten szelleme, vagy a szellem kiáradása olyas valami, mint egy hatalmas esőáradat. Képes lesz-e a föld csak esővel bármit is létrehozni? Nem. Az előfeltétel az, hogy a vetőmag létező. Valamilyen vetőmag el kell legyen vetve. A Máté 13-ban a jó magvetőről van szó, és ez az emberfia. Isten ígéje maga a vetőmag, és mi, mint az ígéret isteni magja, befogadjuk az isteni ígéret ígéjét, és aztán eljön az ígéret szelleme, hogy megelevenítse bennünk az isteni ígéret szavát. Megértettük-e ezt igazán? Mindkettőről írva van, az ígéret szaváról és az Atya ígéretéről, a Szent Szellemre való hivatkozással. Aszerint, amit Pál apostol ír a Galatáknak, mi is az ígéret gyermekei vagyunk, ugyanúgy, mint Izsák. És minthogy az ígéret gyermekei vagyunk, hitet tanúsítunk az isteni ígéret szavának, és egy belső beleegyezés, egy teljes igen van a szívünkben Isten adott szavára, az isteni ígéretre. Aztán leszáll ránk Isten szelleme, hogy megelevenítse és életre keltse ezt az ígét. A Római Levél 8. fejezetében 3 különböző versekben 3 meghatározott gondolat lett kifejezésre juttatva. Hadd olvassuk el őket most mindjárt. Róma 8. fejezet, a 11. vers. Ha pedig annak szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, életre fogja kelteni a ti halandó testeiteket is az ő bennetek lakozó szelleme által. Bizonyára lesznek tehát olyan emberek a földön, Jézus Krisztus visszajövetelekor, akik hisznek abban, hogy az ő halandó testük átváltoztatik a Szentírás szava szerint, 1. Korintus 15.51 verse szerint, miszerint a halandónak halhatatlanságot kell felöltenie, és a romlandónak pedig romolhatatlanságot kell felöltenie. Jézus Krisztus második eljövetelékor lesznek olyan emberek a földön, akik részt vesznek az elragadtatásban. Az elragadtatás előfeltétele a halandó testünk átalakulásában vetett hitünk, mert hús és vér nem örökölheti Isten országát. Ezt a halandót el kell nyelje a halhatatlanság. El kell különülnie tőle, le kell váltsa. Ez az ige szava tehát a halandó testünk átalakulásának pillanatáról beszél. Nem elégséges tehát, hogy várjunk az elragadtatásra, hanem hinnünk kell abban, hogy Isten a Szent Szellem ereje által át tud alakítani minket, és nem csak a lelkünkben, hanem a testünket is át tudja alakítani, vagy változtatni. Ne kérdezzétek, hogyan fog ez megtörténni. Végül is ez az Isten feladata és dolga. Ha nekem kellene megtennem, akkor azon aggódnék, hogy hogyan kell megtenni. De Isten minden felelősséget magára vállalt. Mindazonáltal annak, aki meg akar gyógyulni, hinnie kell abban az ígéretben, miszerint az Úr, ami orvosunk, és már is meggyógyított minket fizikailag vagy testileg. Annak érdekében, hogy aztán képesek legyünk a gyógyulás elfogadni vagy magunkévá tenni. Úgyhogy mi, akik az Úrra várunk, nem csak abban kell hinnünk, hogy ő vissza fog jönni, és hogy lesz egy elragadtatás, és azt megelőzően egy feltámadás, hanem abban is hinnünk kell, előfeltétel, hogy ő megeleveníteti halandó testünket a bennünk lakozó szelleme által. Nem egy hét mennydörgésről van itt szó, vagy a nyolcadik pecsétről szóló új tanításról, nem, hanem az ő bennünk lakozó szelleme által. Minden más egyéb olyan dolog, amelyek a lényeget eltévesztették, és ettől óvjon meg minket Istenünk. Kikben lakozik az Isten szelleme tehát? Azokban, akik elfogadták az isteni ígérettel kapcsolatos ige szavát, és meg vagyok győződve arról, hogy ha még nem történt meg, meg fog történni, annyira igazán, amennyire Isten az ígéretet kimondta. Isten bármit is megtehet, de hazugni képtelenség. Az ő ajkából csak az örök igazság hangzott és hangzik el. Ő felébresztette bennünk az első feltámadásban való részesedés első élő reményét. Meggyőződésünk az, hogy az ő utolsó ige üzenete az utolsó gyülekezeti korszakban közhírré tétetett az utolsó hírnökön, az utolsó követen keresztül. Úgy hisszük az ígét, ahogyan hirdetve lett és örökül lett hagyva nekünk, de soha nem merészeljük azt, hogy valaha valamit is hozzátegyünk, vagy elvegyünk belőle. De a hitben növekedni akarunk. Meg szeretnénk szilárdulni, és meg szeretnénk erősödni, egyre biztosabbá lenni, vagy válni, ahogy közeledik ez a nap, hogy végül is egy Isten által létrehozott örömöt hordozhatnánk magunkban arra a nagy eseményre, amire most mindannyian még várunk. És ha ma megkérdezném tőletek, hogy ki várja szívből Jézus Krisztus visszajövetelét, akkor valószínűleg nem emelkednek fel a legtöbb kezek. Hogy most fel tudjátok-e fogni vagy sem, nem tudom, de egy dolgot szeretnék kijelenteni. Ha esetleg nem tudjátok elhinni, én elhiszem helyettetek is, az ige kedvéért, mert tudatos vagyok afelől, hogy Isten nem tehetett üres ígéreteket, hanem ki kell álljon a szavai mellett, nem tudja megváltoztatni a véleményét, távol legyen az. Nem. már a világ megalapítása előtt benne volt a tervében, hogy Isten fiai és lányaiként vele együtt legyünk. Egyébként kicsoda közületek olvasta már el a második füzetet. Hadd lássam a kezeiteket. De nagyon kevesen, a legtöbben úgy tűnik, még nem kapták meg. De ez esetben már úton van, már el lett küldve, és ha nem, akkor magatokkal vehetitek az összejövetel után. A következőkben a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 14. versét szeretném felolvasni. Mert mindazok, akiket Isten szelleme vezérel, vagy hagyják magukat Isten szellemétől vezettetni, azok az Isten fiai. Mindazok, akiket Isten szelleme vezet. Hová vezet Isten szelleme? Folyamatosan Isten igéjébe. Ez egy abszolút elválaszthatatlan kapcsolat vagy összeköttetés az ige és Isten szelleme között. Mert az ige a szellem által lett kilehelve, a szellem által ihlettetett, a szellem nélkül egyáltalán nem lenne ige. És éppen ezért mondta a mi Urunk, hogy a szavak, amelyeket mondtam nektek, azok szellem és élet. A Szent Szellem által ihletett élet csak Isten Szent Szelleme által ihletett ígéje által jön létre. Minden más egyéb vallásos hangulat, aminek úgymond átadjuk magunkat, egy olyan légkör, amit igen, ma már mindenhol gyönyörűvé lehet varázsolni. Ebben nincs hiányosság. És ott látni lehet a nagy tömegeket is, mert senki nem fog olyasmit hallani, amivel meg kellene birkóznia előbb, minden olyan gördülékenyen lezajlik, aztán megint mindenki mehet a maga útján. Nem. Isten azért küldi az ő szavát, hogy meggyógyítson minket. Elküldte szolgáit és az ő prófétáit korán és későn, és mit ír az egyik próféta, hogy szó szerint kifaragja az Isten népét. Nem tudom, hogy rögtön utána tudok-e nézni ennek az íge szakasznak. Tudom, hogy vagy Hózsásnál, vagy Ámósnál van, de nagyon valószínűséggel nem találom meg olyan hamar. Ez az a hely, az az íge szakasz, ahol azt mondja, hogy 2 nap múlva visszafogadlak titeket magamhoz, és befogadlak benneteket. Ott úttalással van az Úr arra, amit ki kellett eszközöljenek az ő szolgáinak és prófétáinak szavai. Nevezetesen azt, hogy kénytelenek voltak lecsapni az íge szavával. Nem is akartak tulajdonképpen, de muszáj volt. Nézem itt a Hózsás 14-et, de ez még nem az. Határozottan Hózsás 6, 6. fejezete az első verstől. Jöjjetek, hadd térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szétszaggatott minket, és meg is gyógyít minket. Megvert minket, vagy véresre vert minket, és be is kötöz minket. Már 2 nap múlva meggyógyít bennünket. A 3. napon helyreállít minket, úgy, hogy élni fogunk, vagy új életünk lesz az ő színe előtt, az ő őrizetében. Akkor hát hadd jussunk el a felismerésre, és hadd keressük az Úr felismerését. Megjelenik olyan biztosan, mint a hajnali fény, és úgy érkezik el ránk üdvösségünkre, mint az eső, mint a késői eső, amely megöntözi a földet. Bizonyára egy másik passzusra is gondolok, de azt mindjárt ismeritek. Ki ismeri jól a Szentírás? Kiolvasta már az Ószövetséget is, remélem mindannyian, mert ez mind Isten szent ígéje. Ő elküldi az ő ígéjét, ez volt a mi fő gondolatunk, az ő szolgáin és prófétáin keresztül. Így tehát az íge élesebb minden kétélű karnál, de pontosan ez az a tényező, hogy ezáltal ki legyünk metszve elkülönüljünk, és egyszer csak az emberek mindannyian félreértenek bennünket, mert Isten útját járjuk. Ugyanígy van ebben az időben is. Ha arról beszélünk, hogy Isten hatalmasan használta Branham testvér, a legnagyobb evangélisták is azt mondják, amen, és még sok mások, és még sokan mások. És ha azt mondanánk ezzel kapcsolatosan, vagy azzal kapcsolatban, hogy éppen úgy fel lett használva, mint egy Pál apostol, akkor még erre is azt mondanák, ez határozottan így van. Sőt, még tovább mennének, és azt mondanák, hogy ő volt a legszerényebb ember, akit a saját szemeinkkel láttunk a mi időnkben. Ám ha aztán tovább folytatódik a beszélgetés, és ki van jelentve, figyeljetek, az Úr ígéretbe adta a dolgot. Ő, akkor minden kényelemnek vége. És felteszem a kérdést nektek, hogy miért? Mert abban a pillanatban, amikor minden evangélista és prédikátor, akiket csak amúgy ünnepelnek, és akik tudatosan még ünnepeltetik is magukat, ha ők elismernék, hogy Isten az ő szava szerint egy prófétát küldött, akkor tudatosak lennének afelől, hogy az ő Isten szavából közhírített ígeüzenetek kötelező érvényű őreájuk nézve is, hogy ez hozzájuk is intéződött, és meg akarják nyugtatni a lelkiismeretüket. Egyik tablettát a másik után veszik be, de nem gyógyulnak meg. Alszanak, csak amúgy álmodoznak. És amikor felrázzák őket, legszívesebben tovább aludnának. De hála legyen Istennek, hogy elküldte nekünk ezt a megrendítő, helyreigazító, metsző íge üzenetet minden eddigi fennálló felismeréssel szemben, hogy bennünket elkülönítsen és külön válasszon minden vallásos összevisszaságból, és hogy a legnagyobb rossz hír névbe hozzon minket, amiben embereket valaha bele lehetett keverni vagy hozni. Talán azt mondhatjátok, nos igen, ezt most nem értem. Olvassam fel nektek a Lukács 6. fejezetéből, ez egy olyan szakasz, amit most hirtelen jutott eszembe, és itt azt hiszem biztosabb vagyok, vagy megtalálom. Ó, és mégsem, azt hittem, itt biztos vagyok. Hol van az az ége szakasz, amit az előbb olvastam, itt vannak az ő testvérei, honnan veszi mindezt, és ők megzavarodtak az őrületig rajta, mert azt mondták, de hiszen mi ismerjük őt, és ismerjük az ő fiú testvéreit, és leány testvérei közöttünk laknak, és ők mind zavarba jöttek az őrületig rajta. Talán a Lukács 4. fejezetében van, Lukács 4. Hadd lássuk, hogy ez lesz-e az az ige szakasz. Itt a 31. verstől. Akkor lement Kapernaumba, Galilea egyik városába. Talán nem is kell elolvasnom az egészet. Az emberek tudomásul vették az ő teljhatalmát, ő mindent megtett, amivel másokon segíthetett. A 34. versben pedig nem. Úgy tűnik, még ez sem az a hely, amit keresek. Schmidt testvér, segíts nekem, te együtt hallgattad az ige szakasz, amikor felolvastuk. Ebből felismerhetitek, hogy lassan kezdek megöregedni. Korábban minden ilyen passzusokat a semmiből, semmi erőfeszítésből megtaláltam. Ha megtaláltátok, akkor tudassátok velem is csendben, mert ez volt az egyik, a legmeghatározóbb szövegrészlet, amely feltárja, hogy az emberek valójában elveszítették a józan ítélő képességüket vele szemben, annak ellenére, hogy mindent láttak és hallottak. Igen, de most már mégis megkaptam. A Márk 6. fejezetéből. Márk 6, a 3. verstől. Nem ez-e az asztalos Máriának a fia? Jakabnak a testvére, Józsénak, Júdásnak és Simonnak a testvére, és nem élnek-e velünk a leány testvérei is? Úgy, hogy megőrültek rajta, elmebeteggé váltak vele szemben. El tudjátok ezt képzelni, hogy az emberek megőrültek, elmebeteggé váltak a mi Urunk és megváltónkkal szemben? Egyrészt látták, látták mindazon dolgokat, amelyeket ő tett, és azt mondták, soha emberek közül senki nem beszélt így, ahogyan ez beszél. Ami most történik, az soha nem történt meg ezelőtt. Ebben még szellemileg tájékozottak voltak, de egyszerre csak a fizikai dolgok felé fordították a figyelmüket, és azt mondták magukban, pillanat, de hiszen ez a Mária fia, az, akit már korábban kapott, aztán ezek az ő fiú testvérei itt, aztán az ő leány testvérei ott, és éppen ez az ember legyen az, honnan szerezte magának ezt az egészet. És teljesen megőrültek, megbolondultak rajta. Mikor veszítették el józan ítélőképességüket? Nem akkor, amikor meglettek áldva, nem akkor, amikor meggyógyultak, nem akkor, amikor minden földi fizikai dolgot semmibe vettek, ekkor magasztalták, és dicsőítették Istent. És ezt mondták, bizony, egy nagy prófita jelent meg közöttük. De amikor elkezdtek emberi módon gondolkozni, emberi módon érvelni, és összehasonlításban kezdtek el gondolkozni, akkor megőrültek, megbolondultak. És azt mondták, nos igen, várjunk csak egy pillanatot, most hogyan lehessen mindezt közös nevezőre hozni. Teljesen megőrültek. Emberek, akik hallottak és láttak, és nem is akárkit, hanem magát, Jézus Krisztust. Ez megtörténhet. Ez megtörtént a Branham testvér esetében, és ez megtörténhet velem, és megtörténhet Isten bármelyik emberének esetében is, hogy az emberek földi, fizikai összehasonlításokkal érvelnek, és azt mondják, igen ám, hogyan legyen ez lehetséges? És már is megőrülnek, őrjöngeni kezdenek. Ne foglalkoztasson az a kérdés, hogyan is legyen ez lehetséges. Inkább légy hálás azért, hogy Isten szólt és kijelentette magát. Ő egy nagyon konkrét cél érdekében teszi a dolgokat, amiket te és én talán még nem értünk meg. Viszont ő azt mondja, boldog az az ember, boldog az az emberek közül, aki nem bosszankodik rajtam, és mindazok, akik megütköztek benne, visszamaradtak, hátat fordítottak, egyszerűen visszamaradtak, és nem követték őt többé. Ellenben mind vallásosabbak lettek, határozottan az álszentségben igazságosabbakká váltak. Így van, de elmaradtak, már nem követték őt. Szeretteim, ezek nagyon lényeges igazságok. Nekünk a végsőkig követnünk kell a mi Urunkat úgy a csúcspontokon, mint a mélypontokon keresztül, és pedig egészen a végsőkig. Függetlenül attól, hogy felfogunk-e egy adott dolgot, vagy nem fogjuk fel, mindenképpen hinnünk kell, ha Isten előtt meg akarunk állni. Mindazok, akik hittek, tovább mentek, lépést tartottak, és amíg a sokaság hallgatta az Urat, hitet tanúsított neki, és ellentmondásos érvelések nélkül követték őt, addig minden rendben volt, és váratlanul jöttek az ellenérvek. Kicsoda ez? Az ember honnan vette magának a felhatalmazást, honnan veszi magának a bölcsességet az írásból, honnan ismeri úgy a Szentírást. Igen, és akkor jött ez az emberszabású híd, az összevetések, avagy nem Mária fia ez, hát nincsenek itt a testvérei, nem itt laknak a leány testvérei. Amennyiben Isten országát illetően emberi megfontolásokat alkalmazunk, és emberi szempontokat veszünk figyelembe, előfordulhat, hogy lemaradunk, még akkor is, ha Isten megáldott és meggyógyított bennünket, és ha hallottuk is az ő ígéjét. Ez egy rendkívülen erőteljes lecke, és ezt mindannyian nagyon meg akarjuk, és meg is kell szívlelnünk. Ha követni akarjuk az Urat, akkor tegyük ezt a végsőkig. Amen. És mit mond Pál apostol? Mostantól kezdve senkit sem ismerünk test szerint, vagy hústest szerint. Még ha ismertük volna is az Urat test szerint, most nem ismerjük őt úgy, mint olyat. átkerültünk, átlettünk ültetve Isten országába, és Isten megengedheti, hogy a földi fizikai dolgok vagy megtorpanásunkra szolgáljanak, vagy pedig egy olyan lépcsőfokot jelentsenek, amelyen egyre magasabbra tudunk emelkedni. Lehet mindkettő. Jézus Krisztus egyesek számára a bosszúság sziklája volt, a botránkozás köve, amelybe belebotlottak, és amely bukásukhoz vezetett, másoknak éppen az ellenkezője volt. Az üdvözítés sziklája, a becses sarokkő, amelyre meglettek alapozva, és amelyre ráépültek. Önmagában véve ugyanaz az Úr, ugyanaz az íge szava, ugyanaz az íge üzenet, ugyanaz a szolgálat. Az egyiknek ez, a másiknak az lehet. Pál apostol pedig azt mondja, hogy egyeseknek az élet illete vagyunk az élete, életre, másoknak pedig a halál bűze a halálra. És aki tekintetbe veszi a testet, hogy abban amúgy is van már valami oszlás, az hamarosan a halál bűzét érzi. De aki a lelket veszi szemügyre, aki a szellemet veszi fontolóra, aki az Istenit veszi figyelembe, az tudja, mit mondott az Úr Jézus a János 5. fejezetén 24. versben. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én ígémet, az által ment a halálból az életre. És mit mond a mi Urunk a János evangélium a 11. fejezetében? Aki hisz én bennem, ha meghal is élni fog. Ha túl közel kerülsz egy halandóhoz, már pedig mindannyian azok vagyunk, akkor erőfordulhat, hogy valahol halálszagot érzel. De ha megvan bennünk Isten kegyelme, hogy aszerint ítéljük meg egymást, és úgy tekintsünk egymásra, hogy képesek legyünk felismerni azt, amit Isten alkotott belőlünk. Ez esetben minden mullandó dolgok fölé emelkedünk, és átkerülünk a mennyeiek világába, és hálát adunk Istennek, és a szellem által Isten szent lakóhelyévé épülünk a szellemben. De ez elengedhetetlen. Aki a földi, a fizikai dolgokra tekint, nem fogja észrevenni az Istenit. De aki az Istenit tartja a szem előtt, az egyszerűen nem lesz képes a földiekkel foglalkozni. Csak az egyiket vagy a másikat lehet megszerezni vagy látni. A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetben, a 27. versben ez áll. Róma 8:27. Az pedig, aki a szívet ellemzi, Isten, az megérti a szellem nyelvét, mert a szellem az Isten akarata szerint közben járóan síkra száll a szentekért, Isten hozzátartozóért. Itt az a lényeg, hogy a szellem nyelvét helyesen megértsük. Azok az emberek, akikben a Szent Szellem lakik, vagy akik hordozói annak, saját maguk is a szellem nyelvén beszélnek. A szellem nyelve pedig mindig Isten ígének a nyelve. Senki sem lehet szellemiségesebb, szellemi jellegibb Istennél. A furcsaság azonban csak az, hogy azok az emberek, akik annyira szellemesnek tűnnek a maguk szemében, egyáltalán nem ismerik a szellem nyelvét. Nemhogy még jártasak legyenek abban is, beszéljék, sem nem akarnak részt venni egy nyelvtan folyamon sem, mert túl kényelmesek. Az Isten nyelve a szellem nyelve. És ezt a nyelvet képtelenség megtanulni. A szellem, amit befogadunk, maga Isten szelleme az, amely Isten nyelvén beszéli bennünk, amely Isten nyelvén beszél bennünk, akár imádságban, akár éneklésben, akár prédikálásban, akár miről legyen is szó. Az az ember, akiben Isten szelleme van, a szellem nyelvén fog beszélni. Nem a saját észjárásából fog beszélni, hanem hagyni fogja, hogy Isten ígéje jusson kifejeződésre, mert ebben megvan a válaszunk. A rómaiakhoz írt levél 9. fejezetéből olvasom tovább, a Róma 9, 1. és 2. verset. Az igazságot mondom a Krisztusban, nem hazudok. A lelkiismeretem tanúságot tesz nekem a Szent Szellemben. Szívemben súlyos bánatot és szüntelen gyötrelmet hordozok. Ezt az ígeszakaszt tovább olvashatjátok. Pál apostol itt a saját polgártársaira, a zsidókra célzott, és nagy fájdalmat érzett, mert nem ismerték fel Isten kegyelmi meglátogatásának a napját. Ez az ő népe iránti isteni szeretet mély fájdalmat okozott benne. Sőt, azt mondja, hogy egy szűnni nem akaró fájdalmat okozott neki. Előtte azt mondja, a lelkiismeretem tanúsítja nekem a Szent Szellemben. Számomra ez nagyon-nagyon becses. Nem egyszerűen csak véletlenül mondani valamit fejből, mivel úgy érzed, hanem azt mondani, azért mondani, mert Isten igéjén alapszik, és ezt közvetlenül meg akarom mutatni nektek azzal, hogy felolvasom nektek Isten emezemberének elemzését. Ugyanazon fejezet Róma 9. 4. versében. De hiszen ők izraeliták mind, akik részesek lettek a fiúsági örökbefogadásban azáltal, hogy Isten népe lettek, és az Isten dicsőségében, a szövetségben és a törvényhozásban, az Isten tisztelet és az ígéretekben, akikhez az ősatyák is tartoznak, és akik közül származik a Krisztus test szerint a Mesiás, aki Isten mindenek felett áldott mindörökkön örökké. Amen. Mit akar itt az apostol megállapítani? Ő aggódott az Isten népe miatt, azon nép miatt, amelyel Isten egy szövetséget kötött, akiknek ígéreteket adott, akikre bízta a jogszabályt, akikre rábízta az Isten tiszteleti szolgálatokat, és Pál apostol kénytelen volt végignézni, hogy mindannyian a saját útjukat járják, és nem ismerik fel Isten tervét, és Isten kegyelmének a napját sem. Mi a helyzet ma velünk? Látjuk Isten népét általánosságban, tekintetbe vesszük, és nem tapasztalunk semmiféle örömöt. Tudatosak vagyunk afelől, hogy Isten gyermekei minden felekezetben szét vannak szóródva. Én ezt elhiszem, teljes meggyőződésemből elhiszem. Mindenhol vannak őszinte emberek, de nem ismerték fel Isten kegyelmi meglátogatásának a napját. Pál apostol azt mondja, hogy a Szent Szellem tanúskodik róla nekem. Ő látja azokat az embereket, akik után Isten egész nap kinyújtotta, vagy kinyújtja a karját. Látja azokat az embereket, akikről Jézus azt mondta, ó Jeruzsálem, Jeruzsálem. Nem csak New York, vagy Athén, vagy Zürich, vagy bármely más hely, hanem Jeruzsálem az én népem, Izrael népe, titeket, az Ábrahám leszármazottjait. Össze akartalak gyűjteni benneteket, de ti nem akartátok. Ma ugyanaz a mély fájdalom terhel meg bennünket. Egy fájdalom, de a Szent Szellem tanúsítja előttünk, hogy mindazok, akiket Isten a világ megalapítása előtt elrendelt arra, hogy meglássák az ő arcát, azok külön lesznek választva, és be lesznek vezetve az ő igazságába, meg lesznek benne alapítva, megszentelve, és meg lesznek őrizve szellemben, lélekben és testben. Addig a napig, amikor az Úr újra eljön, hogy ezt a halandó testet halhatatlanná változtassa át. Mit részletezett itt Pál apostol, miközben kifejezésre juttatja ezt az ő fájdalmát, és azt mondja, hogy ezt a Szent Szellem tanúsítja nekem a lelkiismeretemben. Azonnal Isten ígéjére hivatkozik, és azt mondja, ide hallgassatok, veletek Isten szövetséget kötött, ti az ő tervezetében, az ő programjában vagytok, és ti nem akartok? Ó, bár csak engem ki lehetne tenni, ha csak ezáltal bekerülhetnétek ti? Én nem csak egyszer érzem így, hanem nagyon is sokszor. mit nem tennék meg, hogy segítsek azokon az embereken, akik megtartják az ő Isten tiszteleteiket, akik erről énekelnek, és ezért azért imádkoznak, akik a legcsodálatosabb prédikációkkal el vannak vezetve Isten akarata mellett. Ez ne okozzon fájdalmat valakinek, és a Szent Szellem tanúsítja nekem, hogy mindazok, akik figyelembevétel nélkül elmennek az ez időre szóló ígéret szava mellett, Istent nem veszik figyelembe, és nem hagyják magukat beilleszteni az ő munkájába, az ő programjában. Istennek csak egy terv előírása van, csak egy programja van, és azok, akik nem engedik magukat beilleszteni, egyszerűen kívül maradnak, és ez esetben nagyon mély fájdalom tölt el bennünket. De Isten ismeri az öveit, és ki fogja hívni őket. Azok, akik már az igazságban vannak, olvassák el néhányszor a zsidókhoz írt levél 6. fejezetét. Egy jó néhányszor a zsidók 6. fejezetét. Zsidók 6, 4, 5. Mert lehetetlenség, hogy azok, akik egyszer már megvilágosodtak, és megizlelték a mennyei adományokat, és részessé lettek a Szent Szellemnek, és megízlelték az Isten drága igéjét, és az eljövendő világ hatalmát. Ne olvassuk tovább, ti hagyjuk meg ennyiben, később folytathatjátok az olvasást. Itt semmi nem lett kihagyva, de minden említésre került. A megvilágosodás, a Szent Szellemben való részesedés, a mennyei ajándék megízlelése, Isten ízletes ígéjének befogadása, és az eljövendő világ erőinek a megízlelése, és aztán hátat fordítani. Ez rosszabb és szörnyűbb, mintha soha nem hallottunk volna Istenről és Isten kegyelméről. Emberek, akik mindezt megtapasztalták, és aztán hátat fordítanak valamilyen okból kifolyólag, és mindig van rá valami okuk. Nem létezik az az ember, aki ne tudna egy meggyőző okot felsorolni nektek, még ha csak annyit is mondana, hogy megütköztem a testvérben, vagy megütköztem a testvérnőben, vagy Branham testvér nem jól mondta ezt, vagy amazt, vagy Frank testvér nem viselkedett megfelelően ez esetben és az esetben. Ezer és egy érv lehet, amit felhozhatunk, hogy hitehagyottak legyünk. De azt mondom nektek, hogy mindezen az okok nem érvényesek Isten előtt. A ti hitetek független minden embertől, és ha még nem lett független, akkor már legfőbb ideje lenne annak, hogy függetlenné váljon. Isten nagyon is jól tudja, hogy mit miért tesz. Olyan embereket akar látni maga körül, akik elkötelezettek iránta, akik hisznek az ő szavának, és azt teszik, amit mondott. A Titus 3. fejezetében olyan szépen, összefoglalóan elmondja az apostol nekünk, hogy mire küldetett el a Szent Szellem tulajdonképpen. A Titus 3. fejezete, a 4. verstől a 7. versig. De amikor nyilvánvalóvá lett Isten, ami üdvözítünk jósága és emberbaráti szeretete, akkor megmentett bennünket nem az igazságos cselekedetek alapján, amelyeket mi magunktól vittünk volna véghez, hanem az ő irgalmából üdvözített minket. Az ő irgalmába üdvözített minket, azáltal lettünk megmentve az újjászületés fürdője és a Szent Szellem megújulása által, amelyet bőségesen kiárasztott mireánk, ami üdvözítőnk Jézus Krisztusunk által. Hogy az ő a Krisztus kegyelme által igazakká legyünk téve, és az örök élet örökösségévé váljunk, ami reménységünknek megfelelően. Itt nem csak az újjászületésről, a megújulásról van szó, hanem a Szent Szellem kitöltetéséről is. A Szent Szellem kitöltetésében minden benne van, mindent magába foglal. Az újjászületés, a megújulás, minden, ami ehhez tartozik, egészen a megszentelődésig, a felülről jövő erővel való felruházottságig. A Szent Szellem kiáradása mindent magába foglal. És ahogy bizonyos, hogy a Golgata, a feltámadás és a mennybe menetel egy üdvtörténeti esemény volt, ugyanúgy a pünköst is egy üdvtörténelmi esemény. Ahogyan Krisztussal együtt megfeszítettünk és meghaltunk, ahogyan vele együtt eltemettettünk, és a Szentírás szerint vele együtt feltámadtunk, egy új életre úgy kell hinnünk abban is, hogy ő az, aki szellemmel és tűzzel keresztel meg minket. A Szent Szellem kitöltetett, és nem azért töltetett ki, hogy annak befogadásáról prédikáljunk, hanem azért, hogy hálát adjunk neki, ahogyan hálát adunk Istennek a Golgotáért. Úgy, ahogy köszönetet mondunk Istennek mindazért, amit mi érettünk történt. Úgy kell köszönetet mondanunk, vagy tanúsítanunk az Úrnak a Szent Szellemmel való betöltekezésért is. Nem kell többé imádkoznod, ó Uram, meghalnál értem? Nem, csak hinned kell. Csak hinned kell egyszerűen, hogy meghalt már érted. Azért sem kell imádkoznod, Uram, feltámadnál-e értem? Nem, hiszen ő feltámad, és te ővel együtt, és azért sem kell imádkoznod, Uram, áraszd ki a te Szent Szellemedet, hanem csak imádkoznunk kell azért, hűséges mennyei Istenem, tégy engem ügyessé arra, mint olyan gyermekedet, aki a te Szellemedet, amelyet kiárasztott, és amely itt marad mindaddig, amíg testünk át nem változik, és mi vele együtt fel nem vétetünk, hogy Istennek eme szelleme valóban betöltsön mindnyájunkat úgy, mint pünköstkor. Péter nem tartott prédikációt. A hívők egyöntetűen összegyűltek, és a Szent Szellem leszállt reájuk. Nevezzetek meg még egy olyan biblia helyet, ahol ismét morajlás hallatszott az égből. Nem, ez egyetlen egyszer történt. De sok olyan íge helyet meg tudok mutatni nektek, ahol ugyanaz a Szent Szellem leszállt, amely pünköstkor hatalmas morajlással leszállt, amely a hívőkké letteket ugyanazon a módon betöltötte, mint akkor a kezdetben. Így van, és amikor Péter ott igazolni kényszerült, azt mondta, hogy hogyan tagadhatja meg valaki ezektől a vizet, hogy ne keresztelkedjenek meg. Ők, akik ugyanúgy kapták a Szent Szellemet, mint mi is a kezdetben. Semmi morajlásról nem áll írva, hanem ugyanarról a Szent Szellemről, ugyanazokról a kihatásokról, ugyanazzal a teljhatalommal, ugyanarról a megszentelődésről, a kenetről, a felülről jövő erővel való felfegyverkezésről. Egyet mondok nektek, ha ma hálát tudunk adni Istennek szívünk teljes meggyőződéséből, az ő szellemének kitöltetéséért mireánk és az ő egész népére nézve, akkor részesedhetünk is belőle, vagy benne. A Golgotát mikor éled át, és tapasztalod meg? De hiszen nem addig, amit csak könyörögsz és kérlelsz, hanem amíg eljutsz a hit bizonyosságára, és hitedben egyszer csak meglátod Jézust, felfigyelsz Jézust a keresztfára hitáltal. És akkor még ugyanabban az órában részesülsz az üdvrejutásban. Pontosan ugyanígy van a Szent Szellem keresztségével is. Azt tudom, hogyha azonnal megkaphatjátok amikor hívővé váltatok, vagy néhány nappal később, akkor sokkal könnyebb, mintha sokkal később történne. Évekkel ezelőtt még így volt, hogy minden összetartozott. A hívővé válás, a megkeresztelkedés, a vízkeresztség és a Szent Szellemmel való keresztség minden nagyon szorosan összetartozott. És azzal vigasztalom magam, hogy Isten látja és ismeri a szívemet, hogy most egy prófétai korszakban élünk, és hogy Isten már nem akarja, hogy az egyik ezen a nyelven, a másik azon a nyelven elkezdjen valamit a maga módján, hanem hogy mindannyian csendben Isten szent ígéjét vetőmagként befogadjuk, hogy ebbe az abszolút isteni egységbe kerüljünk, és aztán egy szellemben, egy hitben az egy Úr Jézus Krisztus uralma alá kerüljünk, egyhangon járhassuk közös útunkat Istennel. Ha kétségeitek vannak ezzel kapcsolatosan, akkor felteszem a következő ellenkérdést. Vajon hány irányba mennek ma mindazok, akik szájjal azt vallják, hogy részesedtek a Szent Szellem keresztségében? Egészen a karizmatikus mozgalomig, egészen Rómáig, hiszen manapság már létezik egy katolikus pünkösdi mozgalom is. Egész hivatalosan, fekete-fehéren fel van írva az egyháztörténet egyik legújabb ismertetőjében. Igen, de hol van az élő Isten gyülekezete? Hol vannak azok, akik valóban hitet tanúsítanak az Úr szavának, és el is tudják fogadni azt? Ha Isten ilyen útat jár velünk, akkor hadd legyünk hálásak érte, és akkor nem csak egy kenetés lesz a második területünkön, nevezetesen a szellemünkben, hanem a lelkünkben is el lesz pecsételve, egy elpecsételés lesz a lelkünkön, és ez az, amit számít. Számosan fellettek kenve, hatalmas tetteket vittek véghez, és továbbra is végeznek. De hová mennek? Milyen irányba tartanak? Elmennek amellett, amit Isten megígért, anélkül, hogy figyelembe vegyék azt. Az Efézus első fejezetének két ige szakaszát, a 13. verset és az Efézus 4. fejezetének 3. versét nem kell többet felolvasnom, ezt mindannyian ismeritek az elpecsételésről. Igen, az elpecsételésről. Mi lesz elpecsételve? Mit mond Isten Ézsaiás prófétának, vagy rajta keresztül? Pecsételt el a szavaimat az én tanítványaimban. Aztán Dániel 12. Pecsételt le a könyvet a végső időkig. Aztán a Jelenések könyve 5. fejezete, a 7 pecséttel lepecsételt könyv. Aztán a Jelenések könyve 10. fejezetében egy nyitott könyv, egy feltárt könyv. Az utolsó nemzedékben Istennek vannak olyan emberei, akiknek nem csak boldogító érzéseik vannak, akik nem csak egy kenetésben részesültek a Szent Szellemmel, hanem olyan emberek, akik ellettek pecsételve, de az elpecsételés csak akkor történhet meg, ha az örökké tartó isteni megszülethetett benned. Ebből kifolyólag, vagy ezért van megírva, hogy elpecsételtettünk, miután elfogadtuk az igazság ígéjét. Amint mondottam már, nem akartam olvasni, de csak jobb, ha megteszem. Efézus 1:13. Ő benne ti is, miután hallottátok az igazság ígéjét. Felfigyeltek, miről van szó? Az evangéliumokban, a prófétákban minden az igazság beszédét tartalmazza. Úgy az Új Szövetség, mint az Ószövetség. Az Ószövetségben és az Új Szövetségben elpecsételtettetek, miután tudomást szereztetek az igazság ígéjéről, az üdvösségetek evangéliumáról, és hitre jutottatok, és elpecsételtettetek az ígéret Szent Szellemével, aki a mi örökségünk záloga, az ő tulajdonát képező gyülekezetének a megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. És tudjátok, hogy mi lett bennetek és bennem elpecsételve, az az isteni tény, amit az Úr a vérével megváltott sokaságában képes volt létrehozni az ő szava és az ő szelleme által. És amikor ez megtörtént benned és bennem, akkor te és én el leszünk pecsételve a megígért Szent Szellemmel. Itt ismét itt van a következő kifejezés, ígéret. Tehát foglaljuk össze. Létezik egy isteni ígéret erejű szava. Vannak emberek, akik hűségesen elfogadják Isten ígéreteit, és a megígért Szent Szellem az, aki azokban, akik hitet tanúsítanak az isteni ígéret szavának, nem egyszerűen csak kenetet jelent, nem csak, hogy alkalmassá teszi őket a szolgálatra, hanem, hogy el is pecsételi őket. Ez pedig annyit jelent, hogy aki el lett pecsételve, az sérthetetlenül megmarad a rendeltetési helyéig. Megőrizve marad, megmarad Isten számára, amíg szemügyre veheti azt, amit most még hisz. Akinek egy kenetése van, ma rendelkezhetik vele, holnap azt mondhatja neki az Úr, távozz tőlem, mert nem ismerlek téged, távozzatok tőlem, ti gonosztevőt, mert nem ismerlek titeket, az ördögűzést dacára, a profétálást dacára, a csodatéteitek dacára sem. Az Úr azt mondja, nem ismerlek téged. És mi azzal érvelünk, te hiszen nem a te nevedben cselekedtük mindezt. Ez önmagában nem változtat semmit a lényegen. Tisztában vagyunk azzal, hogy mi számít. Nem csak a széles tömeggel együtt menni, együtt tapsolni, ha újongás van, hogy énekeljünk, nem csak énekelni, hanem Istennel járni, Istennel lépést tartani, és Istennel csak az jár, aki befogadja Isten ez időre szóló ígéjét, ezzel pedig mindenek előtt tisztelet tudatot tanúsít a mindenható Istennel szemben, vagy mégsem. Aki elmegy amellett, amit Isten ígéretben adott, igen, hol becsülte meg őt? Hol és mivel tiszteli Istent? Tiszteli az embereket, tiszteli önmagát. Az, akit Istent tiszteli, hisz az ő ígének, és aki Isten félelmet tanúsít, az Isten félelmetesen tiszteli az ő ígéjét is. És mit mond Isten Ézsás próféta által? Én azokkal lakom, akik megtört szívűek, és alázatos szelleműek. Azokkal, akik megremegnek, amikor a szavamra gondolnak. Manapság felolvashatjátok a legnagyobb úgynevezett evangélistáknak és Isten embereinek a legdicsőségesebb ége szakaszokat, és egyáltalán meg sem reszennek. Szánakozó mosollyal néznek rám vagy rád, és azt gondolják, nos, elég naívak ahhoz, hogy mindezt elhiggyék. Az Isten félelem a bölcsesség kezdete. Mielőtt Isten egyáltalán tovább mehetne velünk, ez az Isten félelem mindenképpen meg kell ragadjon bennünket, létre kell jön bennünk. Üdvösségre vezető állapotban van bárki, aki ma még megremeg, egyedül az ő ígére való gondolattal, az Isten ígére és szent tisztelettudattal befogadja azt, amit ő kijelentett vagy kimondott. Mint akkor, a ma pünköst első napjaiban, úgy történt ez a közel 2000 év folyam alatt is. A Szent Szellem eljött mindenkire, akik hívővé lettek. Legyen, hogy az Úr egy valóságos kezdetet tudna tenni, hogy teljes mértékben elérhetővé tehetnénk magunkat számára. Szívünkből hisszünk, hogy megigazultunk az egyetlen szent és igazságos által, aki átvette a helyünket és kiontotta az ő szent vérét engesztelésül. Hinni, hogy meglettünk szentelve az ő ígéjében, ő benne, aki önmagát hagyta megszenteltetni értünk. Hinni abban, hogy vele együtt leszünk a dicsőségben is. Hiszünk továbbá abban is, hogy ő már is megadta nekünk az ő drága Szent Szellemét, hiszen kiontatott. Szívesen megismétlem magam, és ezzel már is befejezem. Úgy, ahogy hálát tudunk adni az Úrnak hitben, hogy vele együtt meghaltunk, vele együtt eltemettettünk, vele együtt feltámadtunk, és vele együtt a mennyek világába átlettünk helyezve, úgy hadd higgyük el azt is, hogy ő az, akiről János azt mondta, nem vagyok méltó arra, hogy az ő cipőnek pantját csak meglazítsam is. Én vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki utánam jön, megkeresztel titeket Szent Szellemmel és tűzzel. Jézus Krisztus ma azért van itt, hogy ezt megtegye te rajtad, és én rajtam, te veled, és én velem. Úgy, ahogyan itt van, hogy megajándékozzon szabadulással, hogy megajándékozzon megváltással, amivel már rég megajándékozott, úgy azért itt is itt van, hogy megajándékozzon az ő Szent Szellemével bennünket, amelyet már voltaképpen rég megajándékozott. Azzal a különbséggel, hogy most egész személyesen hittel igényled magadnak, és hagyod, hogy egy személyes Istennel való tapasztalatoddá váljon. A pünkösdi tanítás vagy esemény voltaképpen nem is tanítás, hanem egy Istennel való élmény. El tudjátok ezt hinni mindannyian? Ha ma őszintén köszönetet tudnánk mondani az Úrnak, éppen úgy, mint Golgotáért, a megbocsátásáért, az üdvösségért, a kegyelemért, voltaképpen mindenért, amivel megajándékozott bennünket, hiszen már részünké vált. Neki akarunk hálát adni azért is, hogy megkeresztelt minket szellemmel és tűzzel. És köszönjétek meg neki, és meglátjátok, a Szent Szellem egyszerűen beáramlik belénk. És hirtelen ki is árad belőlünk, mert az Úr Jézus azt mondta a János 37. verstől, az utolsó, az ünnep nagyonapján, a főnapon, amikor eljön a Szellem, egy forrás lesz bennetek, amely az örök életbe torkolik. Hadd törjön ki belőlünk egy forrás, hogy ma hálát adjunk Istennek, hogy úgy a pünköst, mint Golgota és a feltámadás is a miénk. És hogy is ezt Istennel együtt átéltük, és ez lesz a mi osztályrészünk. Magasztalva és áldva legyen az Úr neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Ó, Uram! Áldj meg mindenkit, jöjj el a te szellemeddel, jöjj el a te hatalmaddal, a te vérrel megvásárolt sokaságodra, legyen hatalmasan hatékony a te ígéd és a te Szent Szellemed a te vérrel megvásárolt sokaságodban. Halleluja, halleluja! Magasztalva legyen Isten, dicsőség Istennek! Halleluja! Halleluja! Ó, köszönjétek meg az Úrnak egyszer szívből, igazán nyissátok meg a ti szátokot, függetlenül attól, hogy ki áll mellettetek, legyen az férfi, nő, apa, anya, gyermek, fiú, leány, adjunk együtt hálát az Úrnak, mert nagy dolgokat végzett rajtunk vagy bennünk. Halleluja! Halleluja! Uram, köszönjük neked! Minden, aminek lélegzik, vagy lélegzete van, dicsérje az Urat. Igen, minden, ami bennem van, dicsérje az Urat, magasztalja az Urat. Halleluja! Megváltotta az én életemet a pusztulástól, megszabadította, kegyelemmel és irgalommal koronázott meg engem. Kinyilatkoztatta az ő szavát. Nekünk kinyilatkoztatta az ő szavát, és az ő akaratát, és az ő Szent Szellem által vezet minket, és betölt, és elpecsétel minket, ami testünk megváltásának napjára. Halleluja! Uram, tedd örömtellivé népedet, adj hálás szíveket! Hálát adunk neked, hogy így van, hogy már is bekövetkezett. Halleluja! Adj egy hatalmas áttörés, Szent szellemed és ígét áttörését népet körében. Köszönjük neked, Uram, és imádunk téged. Halleluja! Hadd mondjuk együtt, halleluja, halleluja, halleluja. Mondjuk együtt, magasztalva legyen Isten, dicsőítve legyen Isten. Halleluja, halleluja, halleluja. Ó, Uram, hűséges Istenem, oldozz el minket a földiektől, tégy minket teljesen szabaddá, mert ahol az Úr szelleme van, ott létező a szabadság is. Halleluja! Van dicsőítés, dicsőítés, magasztalás régi és új nyelveken, és énekelhetjük a halleluját. Ó, hálát adunk neked, hogy nem csak ünnepelhetjük a bűnkösdöt, hanem át is élhetjük azt. Halleluja, halleluja. Mondjátok el az Úrnak, Uram, megtapasztalhatom az én bűnkösdömet. Halleluja, halleluja, halleluja. Magasztaljuk Istent, amint átéltem a megváltásomat, a megbocsátásomat, átélhettem, úgy átélhetem az én bűnkösdömet is. Egy visszaigazolás Istentől, hogy elfogadott engem, és megbocsájtott, kegyelemben részesített. Ó, Uram, hála legyen neked, magasztalva és dicsőítve legyen a te dicsőséges nevednek. Halleluja! Halleluja! Dicsőség Istennek! Dicsőség Istennek! Magasztaljuk Istent! Halleluja! Ó Istenem! Mindenható Isten! Szívből hálát mondunk neked azért, amit már is megtettél, és azért is, amit még jövőbeninek tenni fogsz. Szeretett Uram, tarts meg minket, és őrizd meg minket a te véred oltalma alatt, a te ígéd keretei között, és a te szent szellemed vezetése alatt. Szeretett Uram, vágyunk arra, hogy a közeljövőben lássuk kinyújtott karodat. Halleluja! Úgy, ahogy a bibliai napokban, a korai eső idején, úgy lesz, úgy legyen a napok végén is, a késő eső idején is, hogy Isten szelleme leszáll, hogy Isten ígéje kimunkálja, igen, végrehajtja azt, amire el lett küldve, hogy megtegye. Uram, köszönjük neked, hogy a te gyülekezetedet összeilleszted, felszereled, elpecsételed, igen, tökéletesíteni fogod a te visszajöveteled dicsőséges napjára. Halleluja! Ó, Uram, mennyire szeretném, ha mindenkinek a te örömöd szívük telve lenne a te örömöddel, a te békeid, a te üdvösséged, a te áldásod, a te kegyelmed, és a te szent szellemed is betöltse őket, és hálát adjunk, és dicsőítsük a te nevedet, mert nagy dolgokat végeztél rajtunk. Ha mi hallgatunk, akkor a kövek fognak kiáltani. Hozsanna az Úrnak! Hozsanna annak, aki az Úr nevében jön, aki az Úr nevében bevonul. Halleluja! Köszönjük, és dicsőítünk téged, és imádunk is téged. Halleluja! 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 Dicsőség a mi Istenünknek, az Úr Jézus szent nevében. Amen!